Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Egy számunkra nagyon új dologba próbálunk belekezdeni Bamustar Tibi barátommal. Régóta töprengtünk már mind a ketten azon, hogy érdemes lenne egy magyar nyelvű, európai csúcsfutballal futballkozó podcastot tető alá hozni, és hát ennek az első lépéseit hallhatjátok most. Bízunk benne, hogy ez valóban hagyományteremtő jellegű lesz, és innen kezdve nagyjából minden hétfő környékén találkozhatok majd egy hasonló beszélgetéssel. Tibi mellett ezúttal most Juhár Tamással, az egyik szakértőnkkel ültünk ma itt össze, hogy megvitassuk a hétvége eseményeit, és bízunk benne, hogy tartalmas bő fél óra következik majd a számotokra. Úgyhogy Tibi meg is osztja veletek akkor már is, hogy mi az, amit nagyjából terveztünk ma megosztani veletek.
Igen, hát majd kiderül, hogy melyik témáról mennyi időt fogunk eltölteni, vagy melyik témával. Természetesen egy kicsit visszapillantunk a Bajnokok Ligájára is, mert hogy az előző héten ugye voltak BL meccsek, és ezeket is itt láthatjátok nálunk. Egyébként az egésznek az alapötletét szerintem az képezte, hogy minden meccsre, akár ezt mondhatom szakértőként, Tomi, hogy ti is többet készültök, mi is többet készülünk, mint amennyi elhangzik, mint amennyit elmondunk. Nagyon sok gondolat benszakad ilyenkor. És hát szerencsére most a mögöttünk hagyott hétvége is bővelkedett nagyon komoly eseményekben. Elég, hogyha csak egy váratlan eseményt mondok, a Leicester fordítását a Manchester United ellen, vagy éppen a két csúcsrangadót, amit itt láthattatok, a Milan-Juventus meccset szombaton, illetve a vasárnapi Premier League csúcsderbit. Szóval elsősorban ezek lesznek a fő vezérelemek, aztán, hogy innen merre kanyarodunk, az majd kiderül. Ugye itt az előbb mondtuk, mondtam azt, hogy nagyon sok gondolat benszakadt közvetítés közben, akkor szerintem kezdjünk is egy friss élménnyel, a hétvégi Premier League rangadóval. Ezt te közvetítetted, Ádi, mi volt az, ami benszakadt?
Frank Lampardról szerintem nagyon sokat lehetne beszélgetni, de pont most végeztünk a Premier League összefoglalónak az összerakásával, alámondásával, legalábbis a magam részével. És ami nekem nagyon furcsa volt, vagy ami nagyon megfogott, az Manuel Pellegrini, hát már-már siránkozós nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy megint, hogy nagyon olyan volt ez a mérkőzés, mint a Stoke ellen, hogy nagy csapat a kis csapat ellen, az egyik csapat beáll a saját kapuja elé.
De ez ilyen Mourinho-s nyilatkozat, tehát én azt mondta, hogy megint nagy csapat a kis csapat ellen játszott.
Igen.
Ez egy
eleve, igen, ez mondjuk Mourinho-i vonás, de az, hogy egy edző azon siránkozon egy meccs után, hogy az ellenfél milyen taktikát választ, tehát még csak azt sem mondhattuk volna, hogy szétrúgták volna a játékosait. Ez milyen színben tüntetik fel akár a saját játékosai előtt is a vezetőedzőt?
Én itt hadd köszöntsek mindenkit, hogy meg vagyok tisztelve az első adás kezdő lépéseivel. Hát ez a meccs, nekem is nagyon-nagyon furcsa érzésekkel ültem neki, ahogy elkezdtem nézni, hogy mit várhatunk, de nagyon nagy újdonságot, megmondom, őszintén nem hozott. Tehát a Chelsea-től azt kaptam, amit abszolút el lehetett várni, és Pellegrininek én is csodálkoztam ezen a kijelentésén, mert ő neki meg főleg erre kellett számítani, de mondjuk a meccs az kifejezetten az első fél ideje az egy olyan szintű adókapok volt, ami szinte már a rugdalózásnak a felső és magas iskolája. Nem volt könnyű, hogy ezt a játékvezető ezt jól kezelje.
És azért, bocsánat, az alapvetően azért talán hozzátehetjük, hogy viszont egészen jól kezelte Mike Dean.
A vége, igen, a Mike Dean jól kezelte, csak látszott, hogy ő így is állt neki. Uh-huh. Tehát, minthogyha ő már erre az egész edzők, Chelsea, Manchester City-re így is készült volna föl, hát ahogy elkezdte osztogatni a sárgalapot, mondom, ott elkezdtem pillogni, hogy mikor jön az első piros, ami jött is, és nagyba befolyásolta a meccsmenetét, de nekem szerintem egy kicsit hamar kezdte el a sárgákat osztogatni.
Láttunk volna egyébként gólt nélkül a piros lap nélkül?
Jó kérdés, lehet, hogy nem.
Én nekem az jutott eszembe egyébként közben, hogy itt többször beszéltetek a Premier League összefoglalók meg magazinok kapcsán is, hogy mennyiben változott a Chelsea eszköztára az előző évhez képest, és ugye sokszor elhangzott, hogy van csatárjátéka az előző évhez képest, ami azért talán a legszembetűnőbb, Diego Costa érkezésével, még a pontrugásoknál tovább erősödtek, mert hogy fantasztikusan mozog ezeknél a szituációknál, és hát van egy olyan képessége, vagy készsége inkább Diego Costának, amiről kevesebb szó esett, ez a provokáció, ami rendszeresen jelen van az ő környezetében. Tehát most, ha tetszik, ha nem, ez is egy olyan dolog, amivel a saját csapatának segített most.
Én nagyon csodálkoznék, ha ez provokáció lenne. Ez abszolút belülről fakad.
Pont ezen gondolkodtam, hogy amennyire jól provokál, ő annyira jól provokálható.
Tehát... Igen, szerintem ő ezt magát adja ezekben az esetekben.
Teljes mértékben. És ez az, ami miatt egyébként én kicsit kétkedve figyeltem már az eddigi pályafutását is, azt is, hogy ő a spanyol válogatottban ilyen komoly szerepet kapott a világbajnokságon, és hogy úgy néz ki, hogy rá is akarnak építeni a későbbiekben. Nagyon furcsa figura, és főleg éles helyzetekben nem tudom, hogy ez mennyire fog majd kijönni. A másik dolog, ami ugye nagyon érdekes vele kapcsolatban, ez a borzasztó sérülékenység. Ugye tavaly is, minden forduló előtt már a spanyoloknál is lehetett hallani, hogy valami gond van vele. És ugye megint mondta már José Mourinho a meccs előtt is, hogy hát jó, most játszani fog, a hétközben nyilván nem. Ugye a BL meccsen sem kapott lehetőséget. Szóval azért egy futballistának ez alaposan rányomhatja a pályafutására a bélyegét.
Nem tudom, hogy ez mennyire abból fakad, hogy mennyire volt kizsigerelve az utóbbi időben, vagy ez genetikai nála. Hamar meg fogjuk tudni, mert az biztos, hogy José Mourinho-nál, hogyha ő letette mellette a voksát, akkor nagyon sok meccset fog játszani. Azt megsérülte, nem lehet vállalni. Tehát ő neki, José Mourinho, tudjuk mekkora taktikus, ő nem fogja azt bevállalni, amit mondjuk Diego Simeone bevállalt vele kapcsolatban, hogy 8 perce beteszi, és utána le kell cserélni. Úgyhogy ez hamar ki fog derülni, hogy ez most egy múló probléma, vagy annál egy kicsit mélyebb eredetű.
Ez azért nagyon érdekes, mert ígértünk ugye egy kis BL-t is, és a Manchester City kapcsán ez bőven ide kapcsolható, ha a Manchester United és a Milan kapcsán már nem is, hogy ugye itt Diego Costa esete akkor jutott még eszembe, amikor készültem a Bayern Münchenre. Olvastam egy cikket arról, hogy Bastian Schweinsteiger az elmúlt 2-3 évet a saját elmondása szerint is sérülten játszotta végig. Tehát ez a cikk ez még azt is kétségbe vonta, hogy Schweinsteigerre tud azon a szinten teljesíteni a felépülése után, mint ahogyan teljesített korábban. Azzal, hogy a világbajnoki címet megszerezte, állítólag azt mondta, hogy na oké, akkor most itt megállunk, elég, nem fogok többet beinjekciózva játszani, most kuráljanak ki, amennyire lehet, megvárom a felépülési időt, és legközelebb akkor lépek pályára, amikor minden rendben van. Tehát ez a szitu állhat elő akár Diego Costa esetében is, ugye? És hogyha már itt a BL-t említettem, ott ugye Drogba kezdett helyette, tehát a pihentetési lehetősége megvan Mourinho-nak.
Kicsit más, hogy tehát pont ebben az konkrét eset kapcsán szerintem a Chelsea nem jót húzott ezzel, hogy most ők nem nyertek, mert ugye tavaly is mi volt az őszi idényben, ők kikaptak otthon a Bázeltől, és utána egész 6 meccset végig kellett zakatolniuk. Most is, hogy most otthon döntetlent játszottak, én azt gondolom, hogy ezzel megint botlottak egyet, és majd megint el kell kezdeni az összes meccsre felkészülni. Tehát lehet, hogy most amennyit nyert vele, hogy pihentette Diego Costát, lehet, hogy a nagyobb terhel...
Hát jó, de ez nem kis újból kirázandó dolog ott hát a Chelsea számára.
Hát ezt gondoltuk. Igen,
pont ezt akartam, hogy tényleg ezt gondoltuk korábban is, meg azért látva ezt a szlovéniai döntetlent, jó, nyilván azért látatlanban is egy kicsit a Sporting felé helyezhetjük a Chelsea-t, és lehet, hogy a Schalke-t is. Nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz ez. Meglátjuk egyelőre, viszont ami biztos, hogy mind a négy csapat egy ponttal és egy rúgott góllal áll, meg egy kapottal, úgyhogy az első körből sok komoly tapasztalatot talán ott még náluk korai lenne levonni.
Az nem lesz kétség, hogy most a Chelsea simán tovább fog menni. Tehát azt elmondhatjuk, hogy simán tovább fog menni, csak azt, hogy mikorra éri el azt a kellő pontszámot, meg amennyihoz ehhez kell, azért abban neki jobban kell sakkozni, hogy tényleg ki tudjon pihentetni akár már az 5.-6. fordulóban játékosokat.
Viszont ha már itt a Bayern-Manchester City kapcsán egy kicsit a Cityről is beszélhetünk, akkor szerintem azt mindenképpen érdemes itt elmondani, hogy Pellegrini, aki panaszkodott a Chelsea ellen a visszaállt csapatra, én nagyon ritkán láttam őket ennyire mélyen focizni, mint ahogy a Bayern ellen. Tehát az, hogy Nasri gyakorlatilag a saját térfelének a közepéről indul a meccs nagy részében, az azért igencsak szokatlan. Pellegrinire nézve és a Cityre nézve is. Még a Mancini időkben sem mindig láttunk ilyet.
Érdekes volt. Két olyan német-angol párharcot, sőt, hát aztán láttuk az Evertont is, de láttuk a Dortmund-Arsenalt, láttuk a Bayern-Manchester City-t, a Bajnokok Ligája, ami azért itt mértékadó, hogy azért nem volt túl jó angol szereplése, sőt, ha inkább úgy mondanám, hogy rossz volt. Úgyhogy, és a City-t nézed, akkor igen, ők nem akartak itt semmifélét elkapotni, ha bár azt mondták, hogy egy bónuszmeccset játszanak az első fordulón a Bayern ellen Münchenbe, és ebből ők majd megmutatják, hogy mit épültek. Na ebből ők annyit akartak épülni, hogy egy 0-0-t lehozni. Ami nem jött össze, és szerintem sokkal rosszabbul jöttek ki Száiz. Tehát, hogyha úgy mennek neki, hogy játszanak egy jó meccset, és úgy maradnak pont nélkül, abból jobb, sokkal jobban jöttek volna ki, mint most, és így eléggé döcögőssé vált megint az útjuk.
És igazából azért, hogyha csak a BL-re koncentrálunk, az angol csapatoknak az első fordulója az nem, hogy kétséges értékű, hanem igen, csak negatív előjelű szerintem. Ugye az Arsenal is nagyon sima vereséget szenvedett a Dortmund ellen, de tényleg egy olyan meccsen. Egyébként nagyon hasonlított a két csapatnak a tavalyi dortmundi meccsére, ahol szintén ugyanez volt a képlet a meccsen, végigtámadott a Dortmund, és egy hihetetlenül bemákolt góllal nyert az Arsenal. Most gyakorlatilag esélyük nem volt a gólszerzésre az egész meccsen, és úgy ment rát rajtuk a Dortmund pillanatokon belül, gyakorlatilag minden egyes támadásával, hogy ez valami egészen elképesztő volt, mint hogyha nem is ugyanazt a szintet képviselték volna. Nagy mázli volt szerintem Arsène Wengerék számára, hogy ezt megúszták kettővel.
Igen, és ha már, mindenképpen azért válaszoljál, Tomi, vagy reagáljál, de ha már itt szóba kerültek ezek, hogy hogyan kaptak ki az angol csapatok, és itt a taktikáról is beszéltünk már, azért arra mindenképpen térjünk ki még az előző téma kapcsán, hogy el tudod magyarázni, hogy van élő ember, aki Guardiolán kívül el tudja magyarázni ezt a két szélső védős szisztémát, hogy ezzel most mi a végcél a Bayernnél?
Hát talán itt ez lehet, hogy erre a meccsre szólt. Tehát, hogy ő náluk, én úgy érzem Pep Guardiola, hogy ő akkora a taktikus, ez jó értelemben, hogy ő már minden meccsre próbál valami újat.
Minden meccsen forradalom kell?
Igen, és úgy is áll a pálya mellett, hogy ő az adott pillanatban is azt gondolná, hogy itt valami varázslatot kell kihozni, és van, amikor ez a visszajárás sürelés, és egy ilyen, saját csapata se érti, hogy most miről is beszél.
Nagyon sokszor ez volt az érzésem itt is. Tehát az amikor Alaba egyszer megindult a pálya közepe felé, és akkor ő irányítónak érezte magát, aztán akkor megint balbek, akkor balszélső, tehát hogy azért ő az én szememben egy nagyon értékes focista, aki egyébként sokoldalú, ennyire nem azért.
Igen, és hogyha azt veszed mellé, hogy a Philipp Lahm is ott volt ezen a hasonló poszton, és most akkor hogy is osztják el a területet? Addig, amíg jönnek az eredmények, most oké, mondhatjuk a tavalyi elődöntőt a Real Madrid ellen, de én azt gondolom, hogy még azért előrefelé mutat, és valahol ő egy olyan szintű forradalmár, aki gondolom, saját, ezt szerintem ő nem is úgy gondolja, hogy ezt na most leül, és na most újítok, hanem belülről fakad az, hogy ő mindig újítást találjon ki.
De szerintem ez már Barcelonában is látható volt nála, amikor tényleg volt, hogy egyik héten három védővel játszott a csapat, a másikon négyel, akkor a középpályásait, hogy hogyan tette fel, hogy Messit akkor kitalált, hogy akkor középcsatár lesz belőle.
Az egyébként nem volt egy annyira rossz ötlet.
Így van, abszolút. Tehát, nem csak, hogy tényleg van benne, és ez valószínűleg valahol egyébként egy kicsit nála ilyen önkifejezési dolog is, hogy ő úgy érzi, hogy neki időről időre meg kell újulnia.
Biztos vagyok benne, hogy ez valami hasonló.
Jó, de egyébként ezt mondják.
Csatár nélkül, akkor két csatárral.
Csak középpályás, akkor... hogy mondta, hogy ez a vágyálma, hogy egyszer 11 középpályás küldjön fel a pályára.
Igen, de ez egyébként az ilyen menedzser képzőknek az első tétele szerintem, hogy minden ötletet meg kell próbálni, meg ki kell mondani, és akkor aztán van, amelyik bejön, van, amelyik nem. Ő nem kimondja, hanem megpróbálja föltenni a pályára. Lehet, hogy a játékosok nem mindig értik, hogy mit akar, de azért van közülük, ami működik, Messi középcsatár.
Amiben nagyon jó valószínűleg Guardiola, hogy több szempontból is jó pedagógus, egyrészt ami a pszichológiai oldalát illeti ennek a dolognak, de a másik, hogy ezt tényleg át is tudja adni a játékosainak. Tehát azért nem látjuk azt, hogy nagyon kérdőn néznének rá a játékosok. Nem biztos, hogy mindig sikerül 100%-ig megvalósítani az elképzeléseit, de azért meg tudja nagyjából mutatni ezt a csapatával, hogy mi az, amit ő látni szeretne.
Hát talán ez a negatívum is, hogy olyan játékost válogat be a saját csapatába, aki így is fog ránézni, hogy nem fog kérdőn ránézni, vagy egy kicsit kérdőre vonni. Melyik út vezet? Azért ismerünk olyan, itt a szerkesztőségben olyan Bayern München fant, aki azért nincs elájulva ettől a nagy forradalmi újításoktól, tehát azért megosztó azért. Igen, én is azt gondolom, hogy hallott, tehát azért ezzel, hogy nagyon magasról volt a léc Heinkes után, és utána jöttek a forradalmi elképzelések, azért alapjába véve egy bajnoki cím az kötelező a Bayern Münchennek, és hogy onnan most az hogy éri el, az már azért a szép művészeti kategória, és az sokan megkérdőjelezik, hogy most akkor...
Volt-e értelme szétrancsírozni azt, amit Menkes csinált?
Igen, tehát itt ugye pont az előbb már szó volt Schweinsteigerről, a sérülései kapcsán. Szerintem Schweinsteiger az a focista, aki mindent megteljesít, amit egy bajor vagy egy német szurkoló szeret.
Sok még kinézetre iszik, sok sört iszik.
Lehet, hogy az abban is jó, de még kinézetre is egyébként olyan. És ugye pont ezt mondják, hogy éppen ezért nem tökéletesen ő a központja Guardiolának az alapelképzeléseinek, bár nagyon fontos szerepet játszik nála is, amikor éppen egészséges, de hogy Mick Heinkesnél azért egyértelműen ráépült a csapat, most azért ez nem mondható már el.
Igen, mert Guardiola ugye a csapatot helyezi előtérbe, és az egyént próbálja mint olyan kivonni ebből az egész történetből, és az egy mindenkiért elérvényesül, vagy egy mindenkiért mindenki egyért, szóval ez is benne lehet ebben a dologban. Meg hát azért azt se felejtsük, hogy Schweinsteiger is azért nem azt mondom, hogy nyugdíjas korú, de azért már nem a...
Elhasznált focista kategóriába tartozik szerintem, tehát még a kora ellenére. De ha már itt a forradalmi taktikai újításoknál tartottunk, azt beszéltük Ádival, hogy mindenképpen érdemes lesz szóba hozni, főleg Angliában van ennek most érdekes forradalma, ennek a háromvédős rendszernek, és kettő komoly próbálkozás volt ezzel, most mind a kettő úgy tűnik, hogy dugába dől. Ugye a Manchester Unitednél Van Gaal visszaállt a négyvédőre, még hogyha ez sem működik, akkor is ez most már úgy tűnik, hogy egyelőre dobta ezt az elképzelést. És egy másik, szerintem sokkal érdekesebb példa, attól függetlenül, hogy egy alsó régióról beszélünk, a Queen's Park Rangers, ahol állítólag, ugye Glenn Hoddle azért került oda, mert ő, neki megvan az a tekintélye is, meg az a tudása is, amivel le tudja oktatni ezt a háromvédős rendszert a csapat játékosainak. De focisztem mind a kettőben, tehát ugye itt többször beszéltünk már az olasz foci kapcsán, hogy mik az alapvető különbségei a négy, illetve a háromvédős szisztémának, de a legfőbb kérdés az szerintem, hogy egyáltalán meg lehet-e honosítani egy nyári felkészülés alatt, vagy még annál is rövidebb idő alatt egy olyan szisztémát valahol, ami korábban soha nem létezett ott, azon a helyen.
Ez azért így, meg képileg ezt jobban lehet, hosszú távon meg lehet ezt csinálni, de a háromvédős rendszer azon kívül, hogy az a háromvédőnek kőkeményen tudnia kell úgy, hogy tényleg ne is nézzen hátra, hogy tudja, hogy mit játszik a másik kettő, de ahhoz a futód, a védekező középpályásod hogy tolódik, az olyan szinten kell, hogy gördülékeny legyen, hogy nem úgy a labdának, ahol van a labda, abból tudsz minden pozíciót, hogy hova kell állnod, de labda nélkül is tudnod kell, hogy mi hol helyezkedik
el. Bocs, Tomi, de amikor két védő van hátul, akkor sem lehet nagyon nagy a távolság a két ember között. Hát tehát akkor is össze vagytok kötve.
De hát ez megint az ellenfél. Tehát a labdarúgás az azért gyönyörű sportág, mert azt az ellenfélhez kell neked igazítani. Tehát ahhoz, hogy neked a három védőd jól működjön, például itt volt a Milán-Juventus eset, tehát egy három csatár ellen lehet három védővel játszani, csak aztán ne csodálkozz, hogyha nagy baj történik. Tehát akkor valamit reagálni kell. Elgondolhatsz bármiféle szisztémát, de azt azért az ellenfél és a saját játékosaid, és te kiadtál egyet, láttam a West Ham Liverpool meccset, tehát ott az a tökéletes jellege volt a meccsnek, amikor Lovren és Szakho összefejelt, és Lovren lemaradt a földön. Na az a tipikus esete, hogy Szakho három védős rendszerben ő ott nem állhat. És ebből látszik, hogy amikor már három védőd van, akkor túlvállalod magad, és nem tudod, hogy a másiknak melyik a területe, ilyenkor jön az, hogy na, akkor dől minden, és összevisszaság lesz a pályán.
Akkor erre csatlakoznék rá egy kicsit ezzel a Liverpool-West Ham mérkőzéssel kapcsolatban, mert ugye azt szokták sokszor mondani, hogy ez a háromvédő szisztéma azért sem nagyon tudott sokáig élni mostanában, mert ugye ez az egycsatáros játék terjedt el, amivel szemben igazából három közép hátvédet fenntartani a pályán nem biztos, hogy érdemes. Itt hasonló volt a helyzet a West Hamnél, de az volt nagyon feltűnő a mérkőzés elején, hogy hatalmas nyomást gyakorolt a West Ham a Liverpoolra, gyakorlatilag már a saját 16-osok előtt támadták le a liverpooli játékosokat, és sokszor még a felező vonalig sem tudták gyakorlatilag kihozni a labdát, és én ezt gondoltam, hát aztán a jó ég tudja persze, hogy mi volt Rodgers gondolatainak a hátterében, hogy azért akar még egy játékost oda hátrahozni, hogy ebben tudjon egyáltalán segíteni, hogy egyáltalán a térfelükről ki tudják hozni a labdát, mert mintha ott sem nagyon jutott volna már el a két közép hátvéd között sem a labda sokszor egymáshoz. Lehet ilyesmi a hátterében ennek?
Hát akkor nem hiszem, hogy Szakho jött volna be, hogyha akkor a támadásépítést kell forszírozni. Szerintem pont ezért, hogy több játékossal legyen följebb, hogy hamarabb át tudják tenni az egyik helyről. Tehát hamarabb tudjanak támadást építeni, és reagált is a West Ham játékára. de nem nézett jó ki. Tehát az a három védő, az tipikusan megmutatta azt, hogy mi a probléma azzal, ha csak úgy
ad hoc jelleggel
beküldesz három játékost, hogy na, akkor játssza ezt le ezt a meccset a három védős rendszerben, akkor jön az, hogy nem érted meg az egyiknek, meg a másiknak a mozgását, akkor abból nem lesz jó.
Igen, egyébként pont most a napokban olvastam egy hosszabb Cruyff interjút, és ő mondta, nem a három védős rendszerrel kapcsolatban, hanem a játékosok taktikai képzésével kapcsolatban, hogy nagyon érdekes, hogy az Ajax akadémiája szerinte attól tud ennyire sikeres lenni, hogy ott ugyanúgy golfot hozta hasonlatnak, hogy a golfban minden egyes ütéshez külön edzője van egy profi játékosnak, míg egy labdarúgó csapatnál ugye arról beszél az ember, meg arról gondolkozik, hogy egy 25-ös keretnek egy edzője van, akinek a taktikai elképzeléséhez valamilyen szinten igazodni kell. De itt azt mondja, hogy az Ajaxnál azért sikeresek, mert a klubnak a korábbi játékosait, akik specialistái voltak bizonyos szituációknak, azok ott vannak, és hogyha az egyik gyerek egy méterrel arrébb áll a védekezésben, mint ahol kellene, akkor oda megy Jabstam, és azt mondja, hogy kisfiam, te akkor helyezkedjél balra fél méterrel. Középpályán ugyanez Ronald de Boer vagy Wim Jong, ott vannak minden nap, minden edzésen, és 12-13 éves kortól már megkezdődik az a fajta képzése egyénileg a játékosoknak, amire máshol nem fektetnek ekkora hangsúlyt. Tehát, hogy ez ezen múlik, mert ugye itt arról beszélünk, hogy meg akarnak honosítani valahol egy olyan szisztémát, te is mondod itt a Liverpoolnál, hogy kicsit esetlegesen jön be, tehát, hogy kellenek-e ilyen gyökerek, vagy azért felnőttként ezt el lehet sajátítani lényegében egyik napról a másikra?
Attól függ, hol. Tehát bizonyos szintig felnőttként is tudsz aklimatizálódni, de hogyha olyan szinten vagy állandóan terhelve, akkor rá is vagy kényszerítve, hogy fejleszd is magad, meg az a befogadókészség, hogy kitől kapod, és a oda-vissza...
Ehhez kellett volna Hodl elvileg, nem? Tehát, hogy...
Hát ezen én nagyon csodálkozom.
Tehát, ezt akartam én is mondani, hogy azért...
Azért igazolunk tehát egy felnőtt csapathoz, hogy jobban... Szerintem ezzel Redknapp saját magát égette. Hogyha ez tényleg így van.
Hát nagyon nem kellett.
Még egy dolgot ezt tegyünk hozzá, mert ugye tehát azért is csodálkoznék ezen a dolgon Huddle-el kapcsolatban, mert aztán az ő időszakában egyáltalán nem volt ez jellemző Angliában, szerintem Franciaországban sem nagyon játszott ilyen szisztémában.
Azt mondják, hogy ő tudja ezt. Lehet, tehát ez volt a hivatalos.
Ebből írta több szempontból is a dolgozatát.
Több szempontból is nagyon
furcsa lenne. Sosem használtad, de írt róla.
De ugye amíg Van Hal esetében mondjuk nagyjából meg tudjuk érteni, hogy honnan származik neki az a fixációja a háromvédős rendszerrel, hogy ezt még Manchesterben is be akarta vezetni, gyere, teljesen alkalmatlan keret. De szerintem addig Redknappnél az így ott a világon semmi értelme nem volt ennek a dolognak. Szerintem nézte a VB-t, de jó, teljet csináltuk bariton. Hát figyelj, próbáljuk ki, mi lesz belőle, ez lett.
Jó, de Ádi, a Van Hal sem volt soha sikeres ezzel a háromvédős rendszerrel klubcsapatoknál.
Az Ajax, amikor a Bajnokok Ligájában megnyerte, akkor sem ez a háromvédős rendszer volt a jellemző, de Van Hal használt egyébként abban az időszakban, és ő, neki egyébként van régóta egy ilyen beidegződés, amit több helyen olvastam ezt, hogy nagyon-nagyon szereti ezt a háromvédős rendszert, és most egy olyan időszakban tudta ezt előrántani, amikor viszonylag hatékonyan működött a világbajnokságon.
Én nem emlékszem erre, hogy mármint, hogy ő neki húzamosabb ideig bármelyik sikeres klubcsapata, beszélhetünk itt a Bayern.
Utána később biztos, hogy nem. Én nagyon gyerek voltam akkor, amikor az Ajax nyerte 95-ben azt a bizonyos Bajnokok Ligája címet. Kb. A döntőt láttam abból a szezonból. Azt mondják, hogy Van Halnak abban az időszakában azért elég gyakran használt ezt a háromvédős szisztémát.
Hát én ott is arra emlékszem, hogy blindék.
Így van, négyen vonalban védekeznek. Nem biztos, hogy ilyen védekeznek.
Lehet, nem tudom. Csak azért csodálkozom, hogy igen, a sikerhez akart visszanyúlni, de hát nem lett belőle siker.
Erőltetett.
Én is azt gondolom, hogy megint húzzunk, és szerintem azt mondhatjuk, hogy a holland válogatottnak ez bejött. Tehát, hogy ő bejött valahol, akkor na most hozok valami újat, és megmutatom Angliának.
Én is forradalmár leszek?
Szerintem ő belőle azért ki tudjuk nézni, igen, hogy ő a saját feje után megy, és járja a saját útját. Azért ez az utolsó pár hét azt mutatja, hogy azért tud ettől
elrugaszkodni. Igen. Nem, bocsánat, ugye még egy dolog azért hozzátartozik ez a háromvédős dologhoz, hogy ezt is a kényszer szülte, egy saját elmondása szerint is, hogy abból fakadt ez az egész dolog, hogy elveszítette Kevin Strootmant a világbajnokság előtt, és tudni lehetett már hónapokkal ugye a VB előtt, hogy őt nem fogja tudni használni, és alapjaiban rázta meg ezőt, hiszen nagyon fontos szerepet szánt volna neki az ő játékában.
Igen. Elképzelhető. Egyébként nem véletlen, hogy ennyire ragaszkodik a Unitednél is Strootmanhoz. Bár hát most már lassan tényleg nem fogom tudni, hogy hova illeszti őt.
Meg hogy miből van ez az egészen elképesztő pénzösszeg, amit elköltenek.
Igen, ez egy nagyon érdekes, ezt akartam is kérdezni tőletek, hogy gondolom, hogy formáltatok alapvéleményt magatokban erről a Financial Fair Play-ről. Tehát ugye pont most lehetett olvasni azt, hogy a Manchester United akármit csinál, hogyha a feje tetejére áll, sem tud annyi bevételt elkönyvelni ebben a naptári évben, hogy kibújjon a Financial Fair Play szabályai alól, és hogyha a jelenlegi szabályozás marad érvényben, egyébként október közepén lesz majd egy konferencia, amin ezt átértékelik ezt a dolgot, akkor ha kiharcolja az európai kupa szereplés, sem indulhatna el. Tehát, hogy azért kérdezem, hogy nektek alapvetően mi a véleményetek róla, nekem megvan egyébként, elég negatív, de ti mit gondoltak erről?
José mondott most egy nagyon érdekeset pont a City meccs előtt, faggatták természetesen ebben a kérdéskörben is. Nyilván azért a Chelsea is valamilyen szinten érintett ebben a dologban, sokat vizslatták ugye mostanában az ők keretét abból a szempontból, hogy több játékosuk van kölcsönadva, mint ahány játszat ugye a Premier League-ben hivatalosan nevezve felnőtt játékosként. Szóval ők ezt valahogy így játsszák ki, de ő is elmondta, és ebben kivételesen nagyon igazat adok neki, hogy annak mi értelme van, hogy egy csapat, aki túlköltekezik, úgy lesz megbüntetve, vagy további pénzeket vesznek el tőlük. Tehát igen, vonjanak le tőlük pontokat, vegyenek el bajnoki címeket, és akkor mindjárt lesz majd ennek a dolognak bármiféle hatása, de az, hogyha egy kifogyhatatlan pénzszarúból még több pénzt hántolunk ki, majd akkor jó lesz az nekünk is alapon, mert más nem látsz emögött a dolog mögött.
Jó, de az jobb, hogy létrehozunk egy hibernált klubot az Egyesült Államokban, és onnan adunk kölcsönjátékosokat a fő klubnak. Tehát most itt arról beszélünk, hogy hallottam egy olyan lehetőséget, hogy hogyan lehet kijátszani. Tehát, hogy itt akkor tényleg erről szól ez a történet. Tehát Falcao kölcsönadása egyértelműen erről szól. De hát most már tényleg a kiskapuk százait látjuk, hogy hogyan lehet ez alól kibújni, az Etihad szerződés. Szóval van ennek értelme így?
Hát nem tudom, én sem, de szerintem ezt mi nem is látjuk át. Tehát, hogy ami csak látunk a képernyőn, az a lényeges, hogy aztán ez hogy van tálalva, az nekem se volt ez szimpatikus, hogy ott volt Van Gaal, tudtuk májusban, hogy ő lesz a Manchester United edzője. Volt, oké, hogy ott volt a VB, és volt ideje más csinálni, de az emberei dolgoztak azon, hogy a Manchester United épüljön, és aztán az utolsó hetén, augusztusban meg egy teljesen új csapat épül. Nekem csak ez szűrődik le ebből az egész fair play, meg pénzügyi, meg financial történetből, hogy meg lehet így, hogy belenyúlok a kasszába, és akkor egy hét alatt újra csinálok egy csapatot. Ennek ugyan nem szép a menete, de valahol láttunk egy csapatot, a Manchester City-t, aki mondjuk nem egy hét alatt, hanem egy-két év alatt épült így, azért a Chelsea se mondhat senkit másra, mert azért őnek is a 2000-es évek közepe így indult el az Abramovicsal, hogy ő is azért magához szívott játékosokat, és onnan fejlesztette föl egy óriási pénzmozgással, tehát a Paris Saint-Germain-re beszéljünk, de valahol a pályán fognak eldőlni a dolgok, tehát pont ez, hogy van egy lépés, és utána jön az ellenlépés, tehát mindenkire, és aki a pénzügyileg beletesz, az úgyis azt fogja nézni, hogy a csapata jobb legyen, hogy aztán mit mondanak erre Platinék, vagy a pénzügyi fair play, az egy másik lépés.
Nekem az egyébként erről a teóriám, hogy az igazán nagy csapatoknak, akik konzerválni szeretnék ezt a jelenlegi állapotot, azoknak fájt az, hogy az elmúlt 5 évben mondjuk, hogyha egy ilyen tágabb időintervallumra tekintünk vissza, tudott 2 csapat a világ top csapatai közé kerülni, én itt a Paris Saint-Germainre és a Manchester Cityre gondolok, és ezt akarták egyszerűen megfékezni, hogy ne legyen még további, mit tudom én, 4 vagy 5 csapat. A másik része az pedig az, hogy most nagyon demagóg leszek, de azt mondom, hogy az a milliárdos, aki a focira költ, még mindig nagyon sokkal nagyobb szívességet tesz a világnak, mint hogyha egy afrikai polgárháborút támogatna, ami egyébként ugye nem egyedülálló dolog, tehát hogy azért tudunk olyanokról, akik inkább ebben látják az üzletet. Szóval mondjuk hát, nekik köszönetet.
Ha már felmerült ez a gondolatkör, azért ugye a Juventusnál volt ilyen tulajdonosi körbeli érdeklődő annak idején, és ha már szóba került a Juventus, akkor ugye azért nem menjünk el természetesen az olaszok hétvégi rangadója mellett, amely azt hozta, amit várni lehetett?
Hát szerintem azt. Tehát én azt gondolom, hogy most először jött ki ez teljesen nyilvánvalóan Allegri szerepvállalása óta, hogy ez a Juventus egyelőre szerintem bővült és erősödött az ő érkezésével, mert tud egy olyan erőfutballt játszani, ami persze Pirlo hiányának is köszönhető, amit nem nagyon láttunk Conte ideje alatt, tehát itt most azért a fifika meg a taktika egy kicsit háttérbe volt szorítva. A 70. percre már nem a száján meg az orlukán vette a levegőt, egyetlen Milán játékos sem, talán De Jong volt az egyetlen, aki igen. Úgy elfáradt a Milán ebben a tempóban, hogy azt rossz volt nézni.
Két mondatban. Én nekem a Juventus annyira nem merő, sok újat nem láttam tőlük, tehát az, hogy változott egy kicsit a játék, de maga az alap felállás, alap, oké, hogy most négy védő, de maga az alapjáték az nagyjából ugyanaz lett. Én a Milánt és Pippo Inzaghit vártam egy, hogy most lesz-e tökös, és bemerive azt vállalni, hogy játszik egy nyílt meccset, vagy ők a saját maga által felállított és elképzelt taktika helyett azt játssza-e a támadó focit, majd most megpróbál visszaállni. Kicsit csalódott voltam, hogy ő ezt a saját maga által beharangozott taktikát megváltoztatva egy teljesen védekező, visszaállt, kontrajátékot játszó Milán, és ez nem az ő játékuk, ez bebizonyosodott, és így a Juventus tényleg bedarálta, de nem azt a meccset hozta nekem ez a rangadó, amit én vártam tőle. Egy olyan Milánt vártam, aki Pippo Inzaghi is féle módon támad és bevállal mindent.
Igen, meg amit mondtál, hogy három védő, három csatára szemben, ez akkor lett volna hatékony a Milán részéről, hogyha nem Pogbával találkozik először Menez, mert nem 80 méterre a saját kapujától indul. Akkor elképzelhető, hogy mondjuk egy az egyben egy kicsit könnyebb lett volna ezt feltörni.
Igen, és hát láttuk, hogy az alázatban a Milán az nagyon jót hozott meg Pippo Inzaghi. Tehát láttuk Hondát, El Sharavit ismerjük már a BL-ben a Barcelona ellen, akár ő szerel a saját gólvonalán is, tehát ő egy csapatjátékos, de ebből nem lesz kontra. Ha a saját ötösödön vagy a csatárodna, akkor onnan nem tudsz fölérni kontrával. Az nincs az a gyorsaság, nincs az az erő, amit mondasz is, és a 70. percben talán még a hit is egy kicsit visszaszorult. Tehát egy San Siróban a Milántól én nem ezt várnám, akkor legyen a úgy épüljön a Milán, hogy egy San Siróban ők győzelemre és támadó focira játszanak.
Erre a mondatra tudnék szerintem tökéletesen csatlakozni, ha már ugye a Financial Fair Play-t is feszegettük. Hát nem emiatt van megkötve ugye mostanában Galliani keze, ami az átigazolási piacot illeti, és hát ha akarom, azt mondom, hogy nagyon ügyesen megfogta a jó lehetőségeket sok idézéles vásárlásnál. Ha azt akarom mondani, akkor idézőjelben a kukából válogatott. De lényeg, hogy egy nagyon érdekes kerete van ugye a Milánnak ebben a szezonban. Hová kell tenni ezt a csapatot? Mert azért azt szerintem túlzás lenne állítani, hogy a Milán nagy hagyományaihoz ez egy méltó keret lenne.
Itt vannak olyan emberek, akik mindig az akciókat figyelik a boltokban is, és elég jól be tudják vásárolni a ruhakészletüket belőle.
Csak hogy mire elég az, hogy hova mennek?
Van olyan Milán Drucker ismerős, aki nagyon pozitívan értékelt egyébként ezt a keretet, és azt mondta, hogy szerinte egész sokat lehet majd várni ettől a csapattól ebben a szezonban. Én túlzó optimizmusnak láttam ezt így eddig.
Lehet optimistán is nézni, tehát a tavalyi év az egy bőven egy nagyon-nagyon alul teljesített év volt, onnan azért nem lesz olyan nehéz fölfelé jönni. Hogyha mentálisan és hitben elmozdulnak abból a teljes nihilből, amiben tavaly volt a Milán, akkor szerintem látványos lehet a fejlődés, de az, hogy meddig érnek fölfelé, azért az kérdés. Tehát ez nagyon jól mutatott, hogy elsők voltak a két forduló után, azért jóval nehezebb sorsuk lesz, meg jóval nehezebb dolguk lesz, de van azért annyira bizakodni, hogy nem az a kullogó szerep jut, ami tavalyi az a középcsapat.
Egy dolog jut még eszembe ezzel az egész dologgal kapcsolatban a Milánnál, hogy valahogy náluk is, mint a kódolva lenne egy nagyobb sikerkorszak után egy picit mélyebb visszaesés, és Zaccheroni időszaka jut eszembe hirtelennyében, amikor azért elég erőteljesen zuhangó repülésbe hullott a Milán csapata, és azért az előző szezon is valami ilyesminek tűnt.
Szegény Zaccheronit a Juventusnál is egy abszolút a mélyrepülés, amit most felhozod a Milánnál is.
De
hogy ez milyen érdekes, hogy a Zaccheroni az egy ilyen nagyon, nagyon negatív...
De van ez a Milán figurája.
Hát ez csak... nem is tudom, a klub felépítésében, vagy az őket körülvevő légkörben?
Hát abban a büdzsében gazdálkodik, ami nagyon szerintem tökéletesen kódolva van.
Igen, ez most már itt most régen, amikor még a 90-es évek közepe, ott két-három játékoson nagyon sok múlt, hogy kit igazoltál. Most már 10-12 játékost kell ahhoz igazolnod, hogy egy oda tudjál érni, ami most már jó csapatoknak megvan, akár 20 is belőle, és ahhoz, hogy utolérd magad, hogyha egyet ilyen elbicsaklasz, egy ilyen büdzsé évet kihagysz, vagy kettőt-hármat, az úgy néz ki az olaszoknál, az nagyon sokáig húzza.
Igen, és még egy dologra szerintem azért érdemes fölhívni a figyelmet, hogy itt az ilyen akciós meg outlet árunak az is az egyik jellemző, hogy valami hibája van. És itt nem ritkán azért az ilyen játékosoknál, hogyha már ennél a hasonlatnál maradunk, pont azért tudja olcsóbban vagy kedvezőbben megszerezni a Milán ezeket az egyébként jó nevű, de levitézlet vagy levitézlőben lévő játékosokat, mert sérülékenyebbek, mentálisan nincsenek azon a szinten, tehát mondjuk itt sokkal könnyebben elképzelhető egy hullámvölgy, amiből nehéz lesz kikapaszkodni a szezon közben a Milánnál. Én ilyen szempontból sokkal borulátóbb vagyok, mert azt gondolom, hogy lehetnek időszakai a szezonnak, amikor jól kijön a lépés, meg látszik, hogy Menez jó fogás volt, akár még Fernando Torres is lehet az, de nagyon nehéz elképzelni, hogy ezek a játékosok hosszú ideig kiegyensúlyozottan tudnak teljesíteni.
De én ezután, a Tibi mondat után azért pozitív kicsengést szeretnék a végére. Berlusconi azt mondta, hogy 3 év múlva végigverik egész Európát, úgyhogy én azt gondolom, hogy van itt jövőkép.
Hát kíváncsian várjuk, igen.
Meg ennek a podcastnak a folytatását is. Én remélem, hogy élveztétek azt, amit itt nagyjából meg tudtunk veletek osztani ebben az elmúlt bőfél órában. Nem mondom azt, hogy nem maradt bennünk még, de hát remélem, hogy ez azt is jelenti, hogy a jövő héten is tartalmasan meg tudunk tölteni legalább ennyi időt. Ugyanígy veletek, tartsatok velünk, akkor is köszönjük a bizalmatokat, a viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Sziasztok, viszonthallásra.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.